Magyar Bankszövetség főtitkára Kovács Levente az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét.
Főtitkár úr, tárgyaltak a múlt heti bejelentés után a kormánnyal valamit?
A múlt héten a tárgyalásokat elkezdtük. A tárgyalások azóta szakértői egyeztetésének a szintjén folynak.
Ez pontosan mit jelent? Jutottak-e egyről a kettőre? Ugye úgy tudtuk, hogy kedden tárgyalni mentek, javaslataik voltak, de mire odaértek, a kormány bejelentette a tranzakciós illetéket?
A keddi napnak egy fontos feladata volt, hogy a bankszövetség kijelölje azt a tárgyaló delegációt, aki a szakmai kérdéseket meg fogja vitatni a kormányzat megfelelő szakembereivel. Ez azóta is zajlik, és alapvetően folyamatosan vizsgáljuk azokat a hatásmechanizmusokat, amelyik előkészíti ennek a tranzakciós illetéknek a magyarországi bevezethetőségét.
Megfelelő intenzitásunknak tartja a kormány és a bankszövetség közötti szakértő egyeztetéseket, mert hogy a parlament a saját maga intenzív rendjében már tárgyalja ezt a javaslatot.
Igen, a parlament úgy érezzük, hogy elébe megy egy kicsikét az eseményeknek, hiszen a tranzakciós illeték európai szinten egy új típusú bankokat sújtó intézkedés, amelyiket nem szabad úgy bevezetni, hogy a teljes hatásmechanizmusát ne ismerjük meg. Ennek Magyarországon se történt meg az elemzése, alapvetően amíg ez van napirenden, ezért amíg ez van napirenden, addig azt gondolom, hogy felelős politikus ennek a véglegesítéséről nem dönthet.
Bankszövetségnek van valamilyen hazai számítása, vagy külföldi tapasztalat alapján végzett modell számítása arról, hogy a tranzakciós illeték bevezetése hol mit okoz?
Tranzakciós illeték még a világon sehol se került bevezetésre.
Akkor nem lehet.
Tehát nagyon újszerű, hiszen az a típus, amiről a sajtóban, a szakmai könyvekben többször szó esik, az a tranzakciós adó vagy Tobin adó, az alapvetően a spekulációs pénzmozgásoknak a megadóztatásával foglalkozik, a tranzakciós illeték viszont a mindennapi, hétköznapi pénzforgalomra helyez egy ezrelékes terhet a kormány tervei szerint.
Mi az, amit a bankszövetség a jelen állapot szerint vitatni kíván, mert Patai Mihály elnök azt mondta, hogy a mértéket nem, mert úgy látja, hogy ezt a kormány eldöntötte. Tehát az egy ezreléket.
A mérték kapcsán azért engedje meg, hogy a legelső nap, amikor ezt hallottam, akkor mint pénzforgalommal régóta foglalkozó szakember azért ebből reagáltunk, hogy ez egy felső határnak tekintjük, tehát alapvetően az egyezék a legfelső határ. A szükségességét, hogy amire a mértéket érdemes beállítani, azt nyilván a költségvetésnek a kérdése fogja meghatározni. Amit viszont fontosan tartunk, hogy mi az, amire kiterjed. Hiszen azt kell megnézni, hogy milyen típusú tranzakciókat vonunk bele, és amiket belevonunk, azokra milyen szintű adót fogunk alkalmazni.
Milyen típusú tranzakciókat vonna bele a bankszövetség?
Hát a bankszövetség azt gondolja, hogy egy ilyen új típusú adót teljes hatásmechanizmus megismerése nélkül nem szabad bevezetni. Ugyanúgy, ha a kormány erről tárgyalni szeretne, és a bevezetését előkészíti, akkor nyilvánvalóan az a cél, hogy olyan megoldást hozzunk létre, amelyik a gazdaságot alapvetően nem szürkíti, hanem inkább fehéríti. Mondok erre egy konkrét példát, a Magyar Bankszövetségnek az a véleménye, hogy a készpénzforgalmat kell elsősorban megadóztatni, a postai csekket kell megadóztatni, és ennél jóval kisebb mértékben szabad csak az elektronikus, legkorszerűbb és leghatékonyabb pénzforgalmat megadóztatni.
A postai csekkforgalom és a készpénzforgalom megadóztatása az ezzel a mértékkel kielégíteni a kormány bevételi terveit?
Ezzel a mértékkel önmagában nyilvánvalóan nem, de ahogy említettem, a készpénzforgalom az egyik olyan pont, amelyik a gazdaságnak a szürkítésének az alapvetően az alapja. Tehát ha az a kérdés, hogy meg kell ettől szabadulni, akkor azt gondolom, hogy egy modern gazdaságnak meg kell szabadulni az ilyen mértékű pénzforgalomtól, hiszen hogyha jól látom, akkor a Magyarországon a várhatók egymás közötti készpénzforgalma a mi számításaink szerint 42 ezer milliárd forint. Ez olyan mértékben hihetetlen, hogy azt mondjuk, hogy mindenki megragadja az asztalt, hogy hogy is lehet ez. Hát úgy lehet, hogy ma bizony a gazdaságunk még ilyen szinten nem tért át a hatékonyabb pénzforgalmi eszközökre. Tehát mi a cél, hogy ezt az áttérést segítsük elő. Na most, ha amennyiben a tranzakciós illeték ezen áttérést segíteni elő, akkor az nyilvánvalóan találkozna minden szakembernek és ugye a banki szakembereknek is a támogatásával.
Azt tudja, a Magyar Bankszövetség külön javasolja a készpénzforgalom számlára való kötelező átterülését. Ez azt is jelenti, hogy a tranzakciós adót elégtelennek tartják ebből a szempontból? Hogy segítse a számlára való átterülést?
Ugye a tranzakciós adó az alapvetően nem segíti ezt a folyamatot, sokkal inkább akadályozza. Na most, ha a tranzakciós adóra visszatérünk, akkor nézzük meg, hogy mik azok a pontok, amik alapvetően vitatottak, és mik azok, ahol a hatásmechanizmusban nagy veszélyeket látunk.
Melyik ezek?
Az első ilyen nagy veszély az az, hogy a legnagyobb pénzforgalmat generáló nagyvállalati ügyfélkör, aki nem spekulációs szándékkal, hanem a saját likviditásának a menedzser szempontjából kénytelen nagy összeget utalni a cégei között, alapvetően mentesüljön ezen tranzakciós illeték alól, hiszen ilyen formájú és mértékű illeték mellett az ő tevékenységük lehetetlenné válik, ahogy ezt elmondta elnök úr is, több milliárd forintot kellene befizetniük ezen címsz alatt a magyar állam költségvetésébe. A másik ugyanilyen nagyon jelentős ügyfélcsoport, Magyarországon igaz, még létszámban kisebb mértékben, de már jelen vannak a privát bankinges magánügyfelek, akiknek szintén alkalmanként vannak olyan befektetéseik, amik ezt a mértéket már alapvetően nem tűrik el. Mi az, amire nekünk figyelnünk kell a hatásmechanizmus szempontjából? Az elsősorban az, hogy a likviditás Magyarországon maradjon. Mert az a likviditás, ami kimegy az országból, abból utána nem lehet gazdaságot építeni. Abból a likviditásból, amit van az országban és itt marad, az viszont egy jó alap lehet arra, hogy a bankok növelni tudják a hitelezési aktivitásukat.
Van becslésük vagy konkrét ismeretük arról, hogy vállalati vagy privát banki ügyfeleik milyen lépést terveznek, ha a tranzakciós illeték a jelenleg ismert formában valósul meg?
Nagyon úgy az ötlet, ezért alapvetően mi is, hogy a sajtóból, illetve egy-két ügyféltől hallunk várható reakciókat. A várható reakciók közül attól félünk, hogy bizonyos privát banki ügyfelek a befektetéseiket kiviszik az országból, illetve azok a nagyvállalatok, akiknek ismétlem a saját légvításukhoz szükséges menedzselésüket kell megoldani, ezt úgy hívják a bankok sok, hogy ilyen cash pool rendszert kell, hogy üzemeltessenek, hogy hatékonyan tudják a cégéket működtetni, ők szintén ugye ezt az összeget kivihetik az országból. Ha ezek az pénzek kimenek az országból, akkor a likviditása a banki szektornak a forrásállománya körülbelül ilyen 15%-kal csökken. Ez olyan mértékű csökkenés, amit egyetlen egy gazdaság sem képes elviselni.
Ez azt jelenti, hogy megállna a bankrendszer? A pénz elfogyna belőle? Nem lenne mit kihelyezni?
Ha a banki szektorból ilyen mértékű forráskivonás történik, ott más megoldás nincs, ott alapvetően megáll a gazdaság. Tehát ugye egy dolgot ne felejtsünk el. A magyar bankrendszer az nem független a magyar gazdaságtól, a magyar bankrendszer szerves része a gazdaságnak. Tehát hogyha a bankrendszert egy ilyen mértékű sok hatás éri, akkor ezt az egész gazdaságot éri, és alapvetően az egész gazdaság ennek kárvarotja lesz.
Amit most elmondott, ez vita kérdés a bankszövetség és a kormány között, vagy ezt mint tényt elfogadják?
Úgy néz ki, hogy a szakemberek azok egyre közelebb jutnak a hatásmechanizmus során a várható hatásokhoz, és így bízom abban, hogy a következő hetekben el tudunk jutni a hatásmechanizmusnak a feltárásában arra a szintre, amikor majd tudunk szakmailag beszélni a tranzakciós illetéknek a hatóköréről és a mértékéről.
Azt is javasolták, legalábbis Patay Mihály elnök azt mondta, hogy legyen kötelező minden magánszemély és vállalkozás számára a számla vezetés, magyarán, hogy a forgalmát, a fizetését és mindent onnan bonyolítson. Ez Magyarországon megvalósítható?
Úgy néz ki, hogy ma már Magyarországon minden cégnek számlája van. A cégeknél jellemző egyébként a számla használat és az elektronikus számla forgalom. Ugye említettem, hogy van ez a 42 ezer milliárdnyi készpénzforgalom. Ez az, amit még be kellene hozni a kifehérített gazdaságba, és amit tapasztalunk, az pedig az, hogy a magyar lakosságnak jelentős része még nem nyitott magának számlát, sokkal inkább a fizetését a munkahelyén készpénzbe veszi fel, vagy így viszi ki neki a nyugdíját. Tehát nyilvánvalóan a nemzetgazdasági szempontból vizsgálva a leghatékonyabb megoldás az a bankszámla vezetés. Ma Magyarországon bankszámlát nagyon olcsó vezetni, tehát az a célunk, hogy a magyar lakosság éljen ezzel a korszerű pénzforgalmi lehetőséggel, hogy számlát nyit, és a számlán keresztül bonyolítja a pénzforgalmát.
Akkor is olcsó lenne számlát vezetni magánszemélynek, ha ez kötelező volna? Az milyen hatása volna a versenyre? Ami kötelező, az nagyjából ugyanaz.
Az Európai Uniónak vannak szabályai, amik kimondják, hogy minden országban ilyen úgy hívják, hogy alapszámlákat kell a lakosság számára biztosítani. Ezeken alapszámlák az alappénzforgalmi tevékenységet teszik nagyon kedvező áron elérhetővé.
De a valóságismeretük alapján megvalósítható volna, hogy mondjuk Csengerén mindenkinek legyen bankszámlaszáma? És onnan bonyolítsa a forgalmat.
Ma nagyon sok település van, ahol már szinte mindenkinek van. Nyilvánvalóan...
És a kisboltban is legyen kártyaolvasó.
Szinte minden településen már elfogadják a bankkártyákat. Amennyiben a legkisebb településeken is azt tapasztalja az élelmiszer boltos, hogy az ügyfelek kártyába akarnak fizetni, akkor ő majd kér maga számára poszterminált, és el fogja fogadni a bankkártyákat.
hol tartanak most a tárgyalások a legjobb ismerete szerint, körülbelül mikorra lehet megállapodás, ha figyelembe veszi azt, hogy a parlament is tárgyal.
Egy nagyon bonyolult és összetett folyamatról van szó, hiszen a hatásmechanizmusokat kell végig tárgyalni. Ma ehhez mindkét fél gyűjti az adatokat, a különböző pénzügyi szereplők, ismeretem szerint a jegybank, a PSZÁV, mindenki ezzel a kérdéssel foglalkozik, mihelyt ugye a szükséges adatokat mindenki be tudta gyűjteni. A hatásmechanizmusokat végig tudtuk játszani, utána el tudom azt képzelni, hogy néhány héten belül lesz egy olyan szakmai anyag, ami alapján lesz érdemben lehetőség arra, hogy transzakciós illetékről tárgyaljunk.
De ez még csak a tárgyalások kezdete?
Nem, az a tárgyalásoknak, tehát hogyha már minden adatot ismert, akkor utána nagyon gyorsan tudunk majd haladni. Nyilvánvalóan az elején az egy lassabb haladás, utána viszont nagyon gyorsan fognak az álláspontok kristályosodni. Ugye, amit tudni kell, a magyar banki szektor az alapvetően a magyar gazdaságért, a magyar emberekért van, tehát nem az a célunk, hogy valamit akadályozzunk, az a célunk, hogy megfelelő megoldást találjunk meg. Tehát a transzakciós illetéknél nekünk ugye egy alapkritériumunk van, az pedig az, hogy a decemberi megállapodás az ne sérüljön, ha azon változtatni kell, akkor pedig közös akarattal találjuk meg azt a megoldást, amelyik mindkét fél számára az elviselhető terheket jelenti.
A decemberi kormánybankszövetség megállapodás nem sérült meg? Hát abban meg az is benne volt, hogy egyeztetés nélkül újabb terheket a bankokra a kormány nem vett ki.
Úgy néz ki, hogyha a végső eredményt nézem, hogy mi az, amit a parlament elfogadott, mi az, amit a kormány végül is megtett, akkor azt kell mondanom, hogy a kormány idáig minden megállapodás betartott. Az egyeztetési folyamatoknál ott valóban egy kisebb zavar okozók mutatkoznak, ugyanakkor most is abban kell bíznunk, hogy a kormány felismeri azt, hogy egy ilyen kérdésnél nem szabad a decemberi megállapodás megtől eltérni, hiszen az eltérésnek a hatása a gazdaság nézve katasztrofális. Tehát nagyon fontos szempont az, hogy a magyar bankszektor nem választható le, nem választható el a magyar gazdaságtól, szerves része, minden hatás, amit a magyar banki szektor kap, azt a magyar gazdaság kapja. Ma egy közös érdekünk van, hogy a magyar gazdaság az ismét fejlődési pályára tudjon lépni. Akkor fog tudni a magyar gazdaság fejlődni, hogyha a bankrendszer el tudja látni az alapfeladatait. Az alapfeladataihoz pedig annyi terhet szabad rá hárítani, amennyi terhet képes elcipelni.
Annyi terhet képes elcipelni, amit a tavaly decemberi megállapodásban lerögzítettek, azon túl nem mennek?
Azt látjuk, hogy az a mérték, ami erre az évre, illetve tavaly évre is ugye, mint mérték szerepelt, az olyan túlzott terhelés jelentett, aminek az eredménye az lett, hogy a banki szektornak csökkent a hitelezési aktivitása. Tehát azt kell látnunk, hogy ebben az évben és a tavalyiben túl volt terhelve a magyar banki szektor. A jövő évre maximálisan 60 milliárd forintnyi terhet vizsgálunk, hogy képesek vagyunk-e cipelni. A decemberi megadás mondta ki, hogy ez a maximális teher. Mi azt látjuk, hogy a egyre súlyosabb gazdasági körülmények között már ez a teher is nagyon sok, tehát érdemes lenne megfontolni ennek a csillapítását, hiszen egészséges bankrendszer nélkül nem lehet a gazdasági fejlődést megalapozni.
A 60 milliárdon túl a transzakciós illeték jelenlegi tervezett formában való bevezetése, az hány milliárdos többletterhet jelentene?
A transzakciós illeték kapcsán a bankszövetségnek az az álláspontja, hogy a banki szektor nem képes további terheket elviselni, hanem azt mondtuk ki, hogy ennek a mértékét az egyes ügyfelekre át kell hárítani. Megjegyzem, a világon minden adó igazából így működik, hogy az adóknak a végső teherviselője az alapvetően a végső fogyasztó. A transzakciós illeték esetében a legtöbb bank esetében ez az illetéknek a mértéke az nagyon sok transzakciós típus esetén meghaladja az abból származó banki bevételt. Mondok erre egy konkrét, mondjuk nagyon látványos példát. A saját ATM-ből való készpénzfelvétel nagyon sok bankban ingyenes. Ha a transzakciós illetékes sújtja egy ezrelékkel, akkor a banknak semmi bevételére jön egy ezrelékes adó. Ez nyilván ez nem vállalható. Tehát itt egy megoldás van, hogy az összes tranzakció vonatkozásában a bankoknak ki kell mutatni, hogy arra a tranzakcióra mennyi illeték jut, ezt ismerni kell a fogyasztónak, és a bankok ezt az illetéket beszedik, és a kormány számára ugye összevonva meghatározhatók közönként átutalják. Tehát ez az, amit ugye ma egyedüli lehetséges megoldásnak látunk, ez azt jelenti, hogy a bankszektorra ebből kifejezve extra költség nem jut, ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy az egész rendszer működjön, a banki szektornak ki kell építeni, és le kell bonyolítani azt a rendszert, amelyik képes lesz ezt a mechanizmus kezelni. Ez olyan mértékű fejlesztés, hogy ezért cserében mi azt kérjük a kormánytól, hogy a jövő évi bankadót, ezt az 50%-os mértéket egy-egyben engedje el, hiszen egy nagyon drága rendszer kell kiépítenünk, és hosszú időn keresztül működtetnünk.
Hogyha csak a bankszövetség álláspontjából nézzük a dolgot, akkor körülbelül mekkora bankszektori teherrel volnának, ha nem is elégedettek, de mire mondanák azt, hogy ezzel el tudunk ketyegni, amíg a jobb idők nem jönnek?
A decemberi megállapodás a 2013-ra 60 milliárdot mondta ki, ahogy ismétlem, és nagyon fontos, hogy a gazdasági körülmények változása miatt már a 60 milliárd is soknak tűnik. Nyilvánvalóan mi a célunk? Az a célunk, hogy egy erős és prosperáló banki szektor jön létre, ahhoz arra van szükség, hogy a ráaggatott extra terheket le kell tudnia adni. Ha ezeket le tudja adni, akkor a bankszektornak a regenerálási képessége alapján néhány éven belül van arra esély, hogy ismét a magyar bankszektor lesz az, amelyik a magyar gazdaságot felvirágoztatja, ahogy ez történt a korábbi évtizedekben is.
Milyen utasításokat, milyen iránymutatást kapnak a tulajdonosoktól a bankok?
A tulajdonosaink európai szinten gondolkoznak, és az a célja az összes banki tulajdonosnak, hogy európai szinten egységes szabályrendszer alapján tudják a bankszektornak a működőképességét fenntartani. Ez azért nagyon fontos, mert az Európai Unió nagyon sok bankokra vonatkozó szabályt Brüsszelben hoz meg, és a brüsszeli feltételeknek kell minden országnak megfelelnie. Tehát ahhoz, hogy a bankszektort, mint egy az határokat átlépő multinacionális hálózat képesek legyenek működtetni, egységes szabályrendszerre van szükség. Tehát amire ugye a tulajdonosok is törekszenek, hogy a bankszektort azt ne nemzeti szinten külön-külön szabályozgassák, hanem éppen a stabilitása, a kiszámíthatósága és a gazdaság szerepében a gazdaság működése szempontjában játszott központi szerepe miatt egységes módon legyen leszabályozva, méghozzá szabályozás ez ne adhok módon történjen, hanem kiszámíthatóan, hiszen a bankszektor azért óriási pénzeket forgat, és a gazdaságnak a fejlődését azt mindenki a banki szektor működésére vezeti ma már vissza.
De nem dühösek a bankok tulajdonosai azok után, hogy Magyarországon állami segítségre nem volt szükség a banki rendszer életben tartásához, más országban volt szükség, sőt a tulajdonosok hoztak ide forrásokat.
Így van, a válság kitörésekor nagyon sok országban volt bankmentés, Magyarországon hála annak, hogy a bankszektor az mindig is egy nagyon jól menedzselt és egy nagyon jól irányított egységekből állt, nem volt erre szükség. Ahol a különböző intézkedések hatására jelentős veszteség történt, ott a tulajdonosaink a tőkésítést végrehajtották, tehát nyilvánvalóan a hatásában azok az extra terek, amiket kaptak, azt nagyon sokan egy szerencsétlen, sokan inkább etikátlan megoldásnak tartották, tehát azt gondolták, hogy erre azért nem szolgáltak rá.
Valamilyen fellépési lehetőségük van az úgynevezett etikátlan megoldások ellen?
Nyilvánvalóan van, ennek ugye különböző formái lehetségesek, viszont egy dolog biztos, hogy ma az európai bankszektor az nem abban érdekelt, hogy egy országot büntessen, vagy egy országot megkülönböztessen, abban érdekelt, hogy az egész Európának a gazdasága az ismét működőképes legyen. Tehát az irányultság az alapvetően nem a múltbeli számonkérésre fókuszál, hanem a jövőbeli fejlődésre. És ebből a szempontból kell Magyarországnak is a helyét megtalálni, hogy hogyan tudja a banki szektornak ez az Európai Unióban egyetemleges szándékát ugye úgy kihasználni, hogy a magyar gazdaság ennek az előnyeiből a legjobban érvényesüljön, és ebből legtöbbet kapjon.
Érteni vélem a finom diplomáciai megfogalmazás, de nem is tud akkor arról, hogy a külföldi bankok tulajdonosai más úton próbálnák idézőjelben más belátásra bírni a magyar kormányt?
Nyilvánvalóan, tehát a bankszövetség sok mindenről tud. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt nem érdemes nekünk egy ilyen műsorban belemenni a különböző lobby és részlet kérdésekbe. Nekünk egy feladatunk van, a banki szektornak megérteni azt a szándékát, hogy az egész uniónak a gazdaságát szeretné egyetemlegesen felemelni és rendbe hozni.
Júliustól, ha jól emlékszem, akkor a napon belüli átutalások rendszerét megvalósítja a magyar bankrendszer is. Ez konkrétan mit jelent? Pénteken hány óráig kell elindítanom az átutalást, hogy a partnerem aznap pénteken megkapja?
Igen, mielőtt a péntekre válaszolnék, azért néhány dolgot talán mondjunk el, hogy hogyan is működik ma ez a rendszer, és utána a péntekre mindenképpen válaszolni fogok. Ma úgy működik a pénzforgalmi rendszer, hogy az ügyfél a megbízását odaadja a bankjának, a bank ezeket a megbízásokat este összesíti, átadja a Magyar Elszámoló Háznak a Zsíró ZRT-nek, Magyar Elszámoló Ház kiszámolja, hogy ki mennyit küldött és ki mennyit fogad az információkat, a bankokból továbbadja, majd ugye minden banknak lesz egy egyenleg változása, amennyit küldött, meg amennyit kapott, az ebből származó egyenleg változás pedig reggel a Nemzeti Bank átvezeti a bankok számláján. Na most ennek ugye mi az eredménye, amit az ügyfelek éreznek, azt érzik, hogy ha hétfőn utalnak, akkor a partnerüknek kedden érkezik meg a pénz a számlájára. Tehát a következő munkalap. Ha pénteken utalnak, akkor hétfőre érkezik meg. Az Európai Unióban egy évtizede kezdődött el az a tendencia, hogy a pénzforgalmat fel kell gyorsítani. A magyar rendszer, amelyik ezzel a plusz egy nappal dolgozott, amikor bevezették, ez a világ egyik legjobban működő pénzforgalmi és leggyorsabban működő pénzforgalmi rendszere volt. Időközben a világ elment mellettünk, ma már 22 európai uniós országban a pénzek megérkeznek még aznap a partnernek a számlájára. Amikor Magyarországon a projekt bevezetését vizsgáltuk, akkor ez 2005-öt írtak, és a jegybank volt ebben alapvetően, aki diktálta a tempót. 2005-ben az volt a kérés a bankokhoz, hogy kezdjék el előkészíteni a napon belüli elszámlásnak a bevezetését. A napon belüli elszámlásnak a bevezetésére két évvel ezelőtt egy projekt indult, a projekt az 2012. július 2-án fog lezárulni, mert akkor fog az új rendszer elindulni. Én tagja vagyok a projektjelentő bizottságnak, azt látjuk, hogy alapvetően minden bank felkészült erre az új rendszernek a működtetésére, tehát ma nyugodtan jelenthetem ki, hogy július 2-án már mindenki ebben a szempontból egy új korszakra fog ébredni. Hogy fog kinézni ez az új korszak? A Zsíró, mint központi elszámolóház naponta 6 darab ciklust fog a bankok számára felkínálni. Ezt mostan lehet mondani, hogy 8.30, 10.30, 12.30, 14.40, 16.30 és 22 óra.
Tehát nem egyszer este.
Nem egyszer, hanem alapvetően ugye lesz 5 nap közbeni ciklus, és lesz egy esti ciklus. Azok az utalások, amik az ügyfelektől ezen ciklusok előtt megérkeznek a bankba elektronikusan, azokat a bankok ugye nagyon gyorsan fel tudják dolgozni a számítógépes rendszer segítségével, azonnal továbbadják a Zsírónak, a Zsíró az egy maximum egy órán belül végrehajtja az elszámolást, és a másik bank a pénzt jóvá tudja írni a címzetnek a számláján.
Tehát naponta 6-szor kiüríti a postaládát.
Igen, tehát mondom, ebből van 5-ször napközben, egyszer este. Nézzük meg, ugye kimarad estére. Aki 16.30 előtt időben nem tudja beküldeni, elektronikusan az estére marad. Aki papíralapon küldi, még mindig van azért, aki papíralapon tölti ki ezeket az megbízásokat, azok szintén az esti ciklusra maradnak. Aki az estére marad, annak a partnere az csak másnap jut hozzá a pénzéhez. De aki ugye korábban megcsinálta és időben beküldte a bankjába, annak a partnere nagyon-nagyon hamar megkapít, ugye néhány óráról van szó, van egy 4 órás szabály, maximum 4 órán belül általában megenés jóval hamarabb a pénzhez hozzá fognak jutni az ügyfelek. Tehát amit az egészből ugye tudni kell, hogy fel fog gyorsulni a magyar pénzforgalom, akkor, ha az ügyfelek élnek ezzel a lehetőséggel. A bankok és a Zsíró egy lehetőséget kínál fel, hogy ez mennyire lesz átütő, az az ügyfeleken múlik. Ha az ügyfelek felismerik azt, hogy az ő partnerüknek jól jöhet az, hogy a pénzt már hamarabb megkapják, akkor ugye mit kell tenniük? Nem kell megvárni a késő esti zárási időpontot, hanem napközben minél hamarabb be kell adni a megbízásokat. Amit beadnak, az hamar meg fog történni, és így az ő partnerük ugye a pénzhez hamarabb hozzájutva tudja esetleg tovább fizetni az ő beszállítóit. Ami azt jelenti, hogy például az ilyen beszállítói hálózatok, körbetartozások sokkal hamarabb lebonthatók és kifizethetők. Utána van egy kis, hogy technikailag milyen továbbfejlődési lehetőség van. Ha azt fogja a bankszektor tapasztalni, hogy az ügyfelek nagyon örülnek ennek az új lehetőségnek, és esetleg még további sűrítést kívánnak meg, akkor megjegyzem, ez a kétóránkénti befogadási ciklus akár még sűríthető is. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy a valós piac igényének ez a 2 óra ez megfelel, és ezzel a bankszektor nagymértében segíti a gazdaságot.
Szóval melyik az az utolsó időpont pénteken, ameddig utalnom kell, hogy elektronikusan tegyük föl ezt, hogy a partnerem még pénteken megkapja? Ezt 16 óra?
Minden bank meg fogja határozni. A bank az összegyűjtött utalásokat 16:30-kor fogja a zsíróba átküldeni. Ugye ez minden bank megmondja, hogy neki ötte még hány perc kell arra, hogy összerendezze. Tehát kb. 4 óra körül várható az időpont, amit ha valaki pénteken megtesz, akkor még pénteken hozzájut a partnere a pénzéhez. De megjegyzem, ha ezt ugye már reggel megteszi, akkor az ügyfele is még ugye tovább tudja még aznap utalni, mert 16:30-kor ugye megkapja a partnere a pénzt, ő aznap már az a pénzzel nem sok mindent fog tudni kezdeni. Viszont ön gyorsabb volt, és ugye már reggel küldte, akkor még ő is tud valamit kezdeni. Tehát ténylegesen ez a felgyorsulásnak van egy várható hatása, ezt több országban is már bevezették, hogy ilyenkor a gazdaság az mindig megélénkül. Hiszen gyorsabb a pénzforgalom, és alapvetően a gazdaság ezt a lehetőséget megkapja. Mi azt gondoljuk, hogy ez így lesz Magyarországon is, tehát azzal számolunk, hogy a gazdaságnak ez egy egyszeri lökés lesz, ami segíteni fogja abban a szereplőket, hogy aktívabban és jobban tudják a pénzforgalmukat a jövőre nézve menedzselni.
Kérek, következnek utána innen folytatjuk. Kovács Levente, a Magyar Bank Szövetség főtitkára, az Aréna vendége.